Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ezen a gyönyörű májusi vasárnapon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és dicsérjük Istenünket a 275. énekünk első és harmadik versével, az Úr Isten az én reménységem. Foglaljuk el a helyünket. Milyen nagy dolog ez, hogy erősít bennünket az Isten, erőtlenségünkben és szükségünkben. Folytassuk tovább az Isten dicséretét, és a 373. énekünk, nem gyülekezeti, hanem a református énekeskönyv 373. énekének 5 versét énekeljük. 300. Nagy örömmel hirdetem, hogy a mai alkalmon Donhauser Drabik Rózsa szolgál köztünk. Rózsát még nem hallotta a gyülekezetünk. Én úgy ismerkedtem meg vele, hogy ott a hátsó sorban ült, és kérdeztem, hogy hát ti honnan jöttetek, és kik vagytok, és akkor hát ő diplomatikusan annyit mondott, hogy egy kórházban dolgozik. És akkor úgy kérdezgettem, hát és mi vagy te, orvos vagy nővérke? És akkor hát nem tudott már kitérni ezelől, hogy fölfedje magát, kiderült, hogy lelkész. Úgyhogy Rózsa, nagyon nagy örömmel várunk, és hogy Isten mit helyezett a szívedre, szeretnénk hallani.
Azt mondta, hajnalok, álljak fel ide, mert hogy a virág eltakar, úgyhogy inkább most egy másik virág jön ide, a rózsa, de nagyon szép a lilium, és egyébként bárki is hozta, szóval, hogy nincs rivalizálás. A János evangéliumából szeretnék megosztani veletek egy pár verset. a 9. részből, az első 8 versből. Így szól hozzánk Isten igéje. Amikor Jézus tovább ment, meglátott egy születése óta vakembert. Tanítványai megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt: nem ő vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezt mondta, és a földre köpött, sarat csinált a nyállal, és rákente a sarat a vakon született ember szemeire. Majd így szólt hozzá: menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, ami azt jelenti, küldött. Az pedig elment, megmosakodott, és már látott, amikor visszatért. A szomszédok pedig, és azok, akik látták azelőtt, hogy koldus volt, így szóltak: nem ő az, aki itt szokott ülni és koldulni. Amen. Eddig Isten írott igéje. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozunk ahhoz az Istenhez, aki nagyon, de nagyon szeret bennünket. Szent Háromság Úristen, olyan jó, hogy vannak élettörténetek, amik le vannak írva a Bibliában, és köszönjük, hogy olvashattuk, hallhattuk, ismerhetjük ennek a vakembernek az élettörténetét. És olyan sokszor úgy járunk, hogy azt gondoljuk, hogy tudjuk, hogy mi a másiknak a története, de nem látjuk, hogy mi van a színfalak mögött is. És köszönöm, hogy most erre tanítasz, hogy lássunk a mondatok, a tények, a cselekedetek mögé is, és lássuk meg, hogy mi van valójában ott a másikban. És köszönjük, hogy azt is megmutatod, hogy te hogyan tudsz munkálkodni, hogy hogyan formálsz bennünket, és így köszönjük, hogy ahogy visszanézünk az életünkre, hogy mennyi állomása volt már, és köszönjük, hogy még mennyi állomása lesz, amiben formálsz bennünket, amiben láthatjuk, hogy már nem ott tartunk, ahol vagyunk. Köszönjük, hogy bátorítasz, és velünk vagy ezen az úton. Így kérlek, adj nekünk igaz látást, hogy most tényleg lássunk majd az ige mögé, ami valójában ott van, a mondatok mögé, hogy lássuk, hogy te ott vagy, és hogyan munkálkodsz. Így kérünk, légy jelen a Szentlélek által. Amen. Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 120-as énekünket, a gyülekezeti énekeskönyvből Lényed érint.
Kérlek, tölts be most, tölts
Az az ige, amelynek alapján szeretnék bizonyságot tenni közöttetek Isten szent lelke segítségül hívásával, írva található Jakab apostolnak a levelében, az első részében, a 9. verstől a 18. versig. A szegény sósú testvér a méltóságával dicsekedjék, a gazdag pedig megalázott voltával. Mert elmúlik mindez, mint a mező virága. Mert felkel a nap nagy hőséggel, és elszárítja a füvet. A virága lehull, és szépsége elvész. Így sorvad el vállalkozásaiban a gazdag is. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, Isten kísért engem. Mert Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogalma bűn szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Ne tévejégjetek, szeretett testvéreim! Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy mintegy első zsengéje legyünk teremtményeinek. Amen. Eddig Isten írott igéje. Hát szeretettel köszöntelek most igen innen titeket, és nem a saját székemről. Nem tudom, hogy ki az, aki szeret közületek kosarazni. Én finoman szóval nem vagyok az a kosaras alkat. Ugye már most felálltam, hogy a lilium el ne takarjon. És hát minden magasan elhelyezkedő dologhoz, amit el kell érnem, vagy egy székre van szükségem, vagy Ádámra, a férjemre, hogy hát vedd már le a polcról azt a valamit, mert nem érem el, mert különben nem lesz egyébként vacsora, ha nem veszed le a lisztet, meg amire szükségem van. De hogyan is jön ide a kosárlabda, most nem kosárlabda, a leckéket fogok tanítani én, aki magamnak sem megy egyébként a kosárlabdázás, hanem azért jutott eszembe, mert annak idején olvastam egy cikket, aki lehet, hogy benne van a kosárnak a világában. Volt egy kosárlabda játékos, aki 32 évvel ezelőtt, tehát 1991-ben, csak hogy tudjunk számolni gyorsan fejben, tartott egy sajtótájékoztatót Los Angelesben. Ő a Lakersnek az egyik játékosa volt, úgy hívták, hogy Showtime Magic Johnson. És ezen a sajtótájékoztatón bejelentette, hogy ő visszavonul a kosarazástól, mert hogy écbeteg lett. Ez időtájt egyébként ő volt, ugye Magic és Larry Bird a két legjelentősebb játékosa az NBA-nek. 76-ban kezdtek játszani, és nagyon hamar az élére kerültek a bajnokságnak. És ez a nagyszerű és nagyon kedvelt sportoló, a sajtótájékoztatón nem csak azt jelentette ki, hogy ő visszavonul a kosarazásból, és most már többet nem fog játszani, hanem azt is kijelentette, hogy Isten azért adta az AIDS-betegséget, hogy megtanítsa őt és a fiatalokat a védekezés nélküli szex veszélyeire. Azon a napon, amikor ezt a kijelentést tette, akkor Magic megerősítette és legitimizálta azt a hitet, amit a legtöbb keresztény manapság hisz, hogy Isten büntet bennünket a betegség, a nyomor által, hogy megtanítson valamire. De ez hazugság. Nem igaz. Sajnos egyébként manapság is ez az egyik legerősebb hit, amely világszerte a keresztényeknek a szívében él. És nagyon furcsa, hogy keresztények, akik szolgálják az Istent, akik szeretik az Istent, akik kapcsolatban vannak az Istennel, elhiszik ezt a hazugságot. És sok keresztény ilyenkor azt mondja, hogy hát jó, de hát az Ószövetségben ott van az, hogy Isten hogyan bánt az emberekkel, hogy megerősítse ezt a hazugságot. És nem értik, hogy ők már nem az Ószövetség hívő népek közé tartoznak, és hogy Isten nem betegít meg minket, és nem dönt minket nyomorba. Nem is tud minket egyébként, mert hogy az 1 János 1:5-ben azt olvassuk, hogy Isten világosság, és hogy nincs benne semmi sötétség. A görög szó arra, hogy nincs, ebben a szövegkörnyezetben egyébként a legerősebb tagadás. Más szavakkal lefordítva, Istenben nincsen semmi rossz. Ezért nem is okozhat rossz dolgokat nekünk. Azt olvassuk az igében is, hogy senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, az Isten kísért engem. Mert az Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Hát, hogyha Isten nem kísért a gonosszal, akkor hogyan kaphatta meg az AIDS-betegséget ez a kosárlabdázó? Isten nem adta. Akkor hogy kapta meg? És a 14. vers olyan nagyon szépen válaszol, és szerintem az akkori keresztényeknek ezzel volt is dolga, ezért írta le egyébként Jakab apostol, hogy mindenki a saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe, és a kívánság bűnt szül, és amikor kinyitjuk a bűnnek az ajtót, akkor elront és elpusztít bennünket testileg és lelkileg is, és megnyomorít. És akkor felteszem a kérdést, hogy hát akkor Isten megnyomorít, akkor ő halált okoz nekünk? Hát nem. Mert a bűnnek a következménye, amit elkövetünk. És Magic Johnson éces lett, mert nem védekezett, de nem Isten büntetése volt neki a védekezés nélküli szexért. Hajnak azt nem mondta, de én egyébként kórházlelkész is vagyok, szóval, hogy nem gyülekezeti lelkipásztor, és ezért is dolgozok kórházban, tehát, hogy csak úgy összerakjuk a puzzle-nek a darabjait, és hogy nagyon sokszor hát járok a kórházban, és találkozok emberekkel, és hát ugye ez az első kérdés, amikor valaki szenved, vagy a beteg, hogy miért büntet engem az Isten, hogy én ezt miért érdemeltem ki. Sőt, van is egyébként egy ilyen énekünk a régi énekeskönyvben, hogy az bünteti, kit szeret, és ilyenkor nagyon sokszor az előző kórházamban, akik hát bent feküdtek, azt mondták, hogy hát akkor engem ne is szeressen az Isten, hogyha büntet engem a betegséggel, hogy nagyon bennünk él egyébként ez a tudat, hogyha valami rossz történik velünk, hogy hát ez csak is az Istennek a büntetése lehet, és azonnal összerándulunk, és bűntudatunk lesz. De hogy ez nem ilyen lineáris folyamat, hogyha valami rossz történik velem, az valami büntetés lenne, vagy az Isten büntet engem, hogy megtanítson valamire, vagy megneveljen. Nagyon sok elképzelésünk van arról, hogy hát milyen is az Isten. És nagyon sokszor egy-egy szeletét, egy-egy arcát látjuk az Istennek. Isten ennél mindig sokkal több, magamat is kell elemlékeztetnem, hogy ahogy abban a pillanatban látom az Istent, annál ő sokkal, sokkal több. Ez persze függ az adott körülménytől, hogy mi megyünk keresztül, az érzelmi állapotunktól is függ az, hogy milyennek látjuk Istent, meg hát az Isten képünktől is, hogy milyen Isten kép plántálódott belénk. Nem tudom, hogyha így visszagondolsz a gyerekkorodra, akkor mit meséltek neked Istenről a gyerekkorodban, hogy beszéltek róla, vagy éppen hogyan nem beszéltek az Istenről. Ettől is függ, és ha belegondolunk, akkor az nagyon sokat ad nekünk, hogy hogyan is látjuk az Istent. Vagy milyen eseményekkor emlegették az Istennek a nevét egyébként a családodban. Hogy akkor, amikor hálát adtak, hogy hú, hála Istenem, vagy fohászkodtak, hogy hú, most segíts meg Istenem, vagy éppen hát káromkodás formájában említették csak az Isten nevét. Szóval, hogy ezek is mind-mind ott vannak, vagy éppen elő se jött az Isten neve semmilyen formában, mert hogy ezek is mind-mind hatással vannak arra, hogy mit gondolunk, hogyan látjuk belül az Istent. És hogy most hogyan rajzolódik Isten az életedben azáltal, hogy olvasod a Bibliát, hogy kapcsolatod van vele, hogy most hogy látod az Istent, hogy itt ülsz a széken, és belegondolsz, hogy látlak én téged, Istenem, hogy vagyok én most veled, milyennek látlak. Ezek mind-mind nem kell válaszolni rá, de hogy gondoljátok át ezeket a kérdéseket, mert hogy azt gondolom, hogy nem mindegy, hogy azt hallottuk, igen, hogy megvert téged az Isten, vagy azt, hogy a Jóisten megsegít téged, hogy szóval vannak ilyen mondataink akár, vagy éppen tényleg cenzúrázott vagy formában is, vagy cenzúrázatlan formában is hallottuk az Istennek a nevét. Viszont azt gondolom, hogy Isten nagyon sokszor kijön egyébként így beszélgetésekben, hogy Isten nem egy nevelő, vagy nem egy szigorú szülő, aki megbüntet, hogyha hibázol. Szóval nem ott áll, és akkor meg akar büntetni, és azt mondja, hogy elnyebeljem, már megint elrontottál valamit, akkor gyakorlatilag szerintem így minden másodpercben így a fejünkre koppinthatna. De hogy Isten nem úgy nevel, hogy nehézséget ad, hogy meglássa, hogy milyen keresztény vagy. Isten nem tesztel, mint egy versenyautót, hogy mire vagy képes, hogy kihajtsa belőled, hogy na, most akkor tövig nyomom a gázt, és megszenvedtetem a kocsit. Mert akkor ez a keresztény teljesítményről szólna. Mindig is azt mondjuk, hogy Isten a nehézséget, betegséget, fájdalmat az tanító és nevelő szándékkal adja. Vajon így próbálunk értelmet nyerni a nehézségnek és a szenvedésnek? Lehet. Mindig az értelmet és a célt kutatjuk az értelmetlennek tűnő helyzetekben, és egyébként ezzel szerintem semmi baj nincs. Sőt, én azt gondolom, hogy ugye most azt hiszem, hogy legutoljára talán Ausztriában fogadták el az eutanáziát, és ugye mögött az is van, hogy nem találják az emberek a szenvedésnek az értelmét, és azt mondják, hogy hát minek szenvedni, akkor érjünk a végére, hogyha már van. Tehát, hogy én nem mondom, én azt gondolom, hogy persze a szenvedésnek is megvan az értelme, és Isten velünk van a szenvedésben. De azt gondolom, hogy nem csak ezek által formál bennünket. Mert hogy Isten viszonya felénk más. Ő teljesen másképp közeledik felénk. Nem egy ilyen tanárdiák, vagy egy ilyen főnökbeosztott viszonyban van velünk. Nem egy ilyen távolságtartó, hogy akkor én megtanítalak, akkor én megmondom neked a dolgokat, hanem mester és tanítvány közösségeként van jelen. Ugyanúgy eszik, alszik, ugyanúgy vándorul, ugyanúgy viharba kerül, ugyanúgy szenved, közösen élik át a nehézségeket és a kihívásokat, de közösen érik át a felemelő pillanatokat is a tanítványokkal, amikor meggyógyul valaki, amikor megszabadul valaki, amikor ott vannak a megdicsőlésein, hogy ezek által is formálja az Úristen a tanítványokat. És így Jézusnak nincs semmi személyes perverziója, hogy a szenvedés és a nyomor által formálja a tanítványokat és az embereket, amikor itt van a Földön. Mert hogy Jézusnak a jelenléte, az élete, a beszélgetései, a gyógyításai, a lehajlásai az evangéliumokban azok által is formál. Sőt, leginkább azok által formál. Olvasunk valahol arról az evangéliumokban, hogy a szenvedés és a betegség által akar minket formálni. Hát pont azért jön, hogy enyhítse a szenvedést és a betegséget is, azért jön, hogy meggyógyítsa az embereket. Azt mondja a János evangéliumában, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Jézus azért jött, hogy életünk legyen. Nem azért jött, hogy tesztelje, hogy ki milyen igazi hívő. És ha azt gondoljuk, hogy Isten csak a baj és a nyomorúság által akar formálni bennünket, akkor ebben a hiszemben fogjuk élni az életünket, és ezen keresztül látjuk majd a dolgokat is, hogy hú, hát szenvedésért engem, hú, de jó, hát Isten formál engem. Közben meg elnyomjuk az emberi érzéseinket. Persze jó, hogy formál bennünket az Isten, de hogy fontos, hogy kimondjuk neki ilyenkor a nehéz érzéseinket is, hogy hát ezért ez nem kellemes, én azért azt megszenvedem ezt a helyzetet. És hogy ekkor tudunk közel kerülni az Istenhez. És nem állítom azt, hogy egy-egy nehéz helyzet, vagy egy életszakasz nem formális, nem alakít, de Isten nem gyönyörködik abban, hogyha nehéz nekünk. Szóval látom én, hogy kórházi ágyon, hogy mennyire tud formálni bennünket az Isten a nehézségek, a betegség és a szenvedés által, de azt is gondolom, hogy nem csak ezáltal, és hogy nem gyönyörködik abban, hogyha nehéz nekünk. Sőt, Dietrich Bonhoeffer mondja, hogy velünk ér ez a szenvedő Isten, hogy velünk van ezekben a nehezekben. És Isten tárházában más is lapul, mert hogy a vele való közösségben enged örömteli tapasztalatok által is formálódni. Igen, szóval nem csak a szenvedés meg a nehézség által, hanem örömteli tapasztalások által. És formál a nevetés által, meg a humor által is. Formál egyébként, nem csak mindig könnyekre van szükségünk, formál a szeretet által, egy szeretet kapcsolat által, formál bennünket az ölelés, szerető szavak, bátorítás által, formál ajándékok által is, hogy mit kaptunk, hogy valaki azt fejezte ki az ajándékával, hogy fontosak vagyunk a számára. Formál a naplementének a látványa által, vagy olyan szép volt most a teli hold egyébként pénteken, vagy a madácsi csergés által, formál egy irgalmas szempár által, hogy valaki irgalmasan nézett rám. Formál egy csoda által, amit megéltünk. Én azt gondolom, hogy vannak apró csodák az életünkben, ami által formált az Isten, és azt mondtuk, hogy hú, de jó. Formál egyébként egy felemelő zenei mű által, egy bibliai vers által, egy imádság által is az Isten. Hát a jó dolgok nem formálnak. Dehogy nem. Csak elfelejtkezünk róla, és nagyon kihegyeződünk arra, hogy Isten csak a szenvedés által formál. A jó dolgok által is formál bennünket az Isten. És így észrevétlenül ellessük, és magunkévá tesszük, és formálódunk ezek által, az élmények által. Én így, ahogy írtam a prédikációt, eszembe jutott, hogy mennyi ember és mennyi élmény volt az életemben, ami jó volt, és formálódtam, hogy volt egy kollégiumi nevelő tanárom, aki megtanította arra, hogy másképp is lehet látni az Istent, hogy Isten egy vidám, egy felszabadult valaki, aki közösséget vállal velem. És sorolhatnám most az életemből a példákat, de hogy nagyon sok örömteli, akár ifjúsági táborok, amikben együtt közösen zenéltünk, vagy Isten élmények, amik tényleg nagyon örömteliek voltak, hogy mennyit formált az Úristen, és hogy annak köszönhetően most az vagyok, aki vagyok, az örömteli dolgok által is. És így lesték el a tanítványok is, hogy élték meg a csodákat Jézus mellett, a gyógyításokat, a szeretetet. Például a megdicsőrés hegyén lévő élményt is így élték meg. Megélték a hétköznapokat is, és az ünnepnapokat is Jézussal. És hogy Jézus formált téged is, rengeteg szépség, a pozitív dolgok által, a felemelő élmények által, egy prédikáció által, egy bizonyságtétel, egy ének által is. És hogyha jól emlékszem, valahol még nagyon régen olvastam egy ilyet, hogy a szerelem, a párkapcsolatunk és a gyermekünknek a születés egy hihetetlenül örömteli korrekciós élmény bennünk, amely nagyban gyógyít is formál bennünket, ugye az előző, hát nem életünkben, de az előző életszakaszainkban megélt nehézségeinket gyógyítják. Mert hogy Isten teremtette belénk a társ és a gyermek iránti vágyat is, és ő szeretné, és azt szeretné, hogyha jó és örömteli dolgok által is formálódnánk. Hogyha valaki tényleg szeretettel tekint ránk, a társunk, vagy a gyerekünk az önfeledtséggel és feltétel nélküli szeretette, hogy ezek által nagyon is tudunk formálódni és gyógyulni. Én arra kérlek benneteket, hogy otthon gondoljátok át, hogy milyen örömteli élményeitek és megtapasztalásaitok voltak az életetekben, ami által formált benneteket az Isten. És azt gondolom, hogy nagyon szépen kirajzolódhat, hogy nem csak nehezek voltak, hanem Isten nagyon sok örömteli élményt adott neked az életedben, ami által formált téged. Hogy gondold át, hogy raktározd el, hogy tedd be a lelki tarisznyádba, hogy ezek is ott vannak. És hogy ezekhez is lehet nyúlni, és ezekre is lehet visszagondolni az életünkben. És most pedig a bibliai versnek a vége jön, a 16. és a 17. vers, hogy minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. És ez teljesen úgy hangzik, mint az egy János együtt, hogy Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Én arra bátorítalak, hogy ne hidd el azt a hazugságot, hogy Isten azért hoz nehézséget, betegséget és nyomorúságot az életedbe, hogy megtanítson valamire. Tudom, hogy többen vagyunk itt szülők, meg akár leendő szülők is. Én még nem vagyok szülő. De azért vannak elképzeléseim, hogy hát hogyan szeretném nevelni a gyerekemet majd, hogyha egyszer lesz. Annyit tudok, bár tudom, hogy amikor megszületik az ember gyerek, akkor átértékelődnek az elképzelése, és hogyan is kell nevelni egy gyereket. De egy dolgot tudok, hogy én nem engedném szenvedni a gyermekemet. És nem szeretném, hogy nyomorogjon, hogy bajba kerüljön a gyermekem azért, hogy megtanuljon valamit. Azt szeretném, hogyha a gyermekem elkerülje a bajt és a szenvedést, és ne kelljen a saját nyomorán és kárán tanulnia. Jobb szülő lennék, mint Isten? Nem gondolom. Szóval azt gondolom, hogy ő nem akarja, hogy a fájdalmakból, a szenvedésekből kelljen tanulnunk. Ő azt szeretné, hogyha meglátnánk, megkapnánk és elfogadnánk az ajándékait, ami által akar formálni, és hogy örülnénk neki. Hát én ezt kívánom nektek, hogy lássuk meg, hogy az örömteli tapasztalatok által is, hogy tud bennünket az Isten formálni. Amen. Az ige hirdetésre felelve énekeljük a 181. énekünket, Tőled árad minden áldás.
Tőled árad minden áldás, szívem zengi kegyelmel, irgalmad, mint patak átjár, s nekem hangos laba kezd, mivel zsolom nyújjon bennem, ígé
a szívem.
Szent Háromság Úristen, köszönjük neked, hogy te segítesz nekünk perspektívát váltani. Hogy ne csak azt lássuk, ami nehézség volt az életünkben, ne csak a fájó pontokat, ezzel együtt ezeket is látjuk, és köszönjük, hogy begyógyítod, és együtt érzel velünk. De köszönjük, hogy láthatjuk, hogy te ránk mosolyogtál az életünkben nagyon sokszor, hogy tapasztalhattuk a derüdet, akár más embereken keresztül, bátorító szavakon. Köszönjük azokat az életeseményeket, amikre ha most visszagondolunk, akkor akár nevetni tudnánk, akár mosolyogni. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus a békességes pillanatokat. És arra kérünk, hogy mutasd meg a feladatunkat, hogy ha bár voltak ilyen események, emberek az életünkben, hogy mi is tudjunk ilyen bátorító, örömteli változást hozó, örömteli eseményeket kreáló emberekké, akik formálnak az öröm által, akik formálnak általad. Olyan jó ezekre visszagondolni. Olyan szívet melengetőek ezek a pillanatok. És olyan jó, hogy vannak ilyen pillanatok. Lehet, hogy nem sok, de vannak. És köszönjük, ami ezt a melegséget, ezt a világosságot adja. Köszönjük neked, hogy te tanítasz arra, hogy milyen szülők legyünk, hogy milyen apák, milyen anyák, hogy milyen lelki anyák, milyen lelki apák. Hogy hogyan formáljunk életeket, hogy hogyan hagyjunk jó nyomot, örömteli nyomot, pozitív nyomot, inspirálást másoknak az életében is. Köszönjük, amit te adsz, és még adni fogsz az életünkben. Így kérünk, Úr Jézus Krisztus, azokért, akik még most nem látják az örömteli dolgokat, akik szenvednek, akik betegek, akik gyászolnak. Így kérünk azokért, akik most még nem látják az örömteli pillanatokat az életükben, hogy megláthassák, nyisd meg az ő szemüket, és nyisd meg az ő lelküket, ha tudjunk együtt örülni veled és egymással. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Várjuk a gyerekeket, gyertek be, és közben olvasok egy igét. Azt mondja Mózes 5. könyvében, pusztaföldön találta vala őt, gondolom Isten népét az Úr, sivatag vadonban körülvette őt, gondja volt reá, őrizte, mint a szeme fényét, mint a fecskén felrebbenő sasfiai felett lebeg. Kiterjeszti felettük szárnyait, felveszi őket, és tollain emeli őket. Isten úgy támogatja, segíti népe életének kibontakozását, megszilárdulását, mint az anyamadár, amelyik óvja, segíti szárnyaikat próbálgató fiókáit. Ha kell, föléjük száll, ha kell, alájuk száll, hogy megvédje őket a zuhanástól. Köszönet minden anyamadárnak, boldog anyák napját kívánunk. Azt fogjuk most tenni, hogy a záró éneket énekeljük, de csak az utolsó versnél fogunk felállni, és megkérjük majd a gyerekeket, hogy vigyék oda majd az anyukájukhoz vagy nagymamához, nem tudom, aki itt van, az ajándékukat, és közben pedig Marcit is kérem, meg Andrást is, hogy mindenki, aki itt lelki anyaságra pályázhat, akár kapjon egy szál virágot. És Andrásnál pedig citromfű van, ez a én anyai örökségem, fogadjátok szeretettel. Már hogy az anyámtól örököltem azt a kertet.
Isten áldását. Áldjon Isten minden jóval téged. Hétköznapi apró jelekben jöjjön el hozzád, lelkesítő igaz szavakban, megújuló erős reménységben, és őrizzen meg mindazok számára, akiknek fontos vagy, hogy vagy. Így töltse be szívedet az élet örömével. Amen.